Akkor szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, benneteket. Nagyon örülök, hogy az előadás második alkalmára is össze tudtunk jönni. Szerintem most már nem kell bemutatkoznom. Ötgyerekes édesapa vagyok, a feleségemmel vagyok itt is. Katolikus és protestáns teológiát végeztem, és ennek összefüggéseiben a Biblia tanítását, annak belső összefüggéseit és a tapasztalataimat szeretném önökkel, veletek megosztani a gyermeknevelést illetően. Bizonyára vannak itt nálamnál idősebbek, tapasztaltabbak, akiktől én magam is tanulhatok, tanulni szeretnék, ezzel a nyitottsággal vagyok itt, és azzal, hogy én is megosszam önökkel, veletek azt, amire a kedves feleségemmel az eddigi évek folyamán eljutottunk. Tehát ma sok értelmes és jó érzésű szülő küzd azzal, hogy a gyerekeit úgy nevelje, hogy azok helyt tudjanak állni az életben, a társadalomban és a világban az egyre nehezedő körülmények között is. Bár a gyermeknevelés alapelvei gyakorlatilag örök, tehát ugyanazok, mégis új kihívásokra új módon kell régi és új válaszokat adni, azokat megtalálni és alkalmazni a gyakorlatban. Tehát nem csak ismerni, hanem alkalmazni is. Meg kell tanuljuk a gyakorlatban. Ez pedig egy sokrétű és állandó feladat a szülő számára. Amíg a szülők gyerekei felnőtté válnak és megtalálják a saját életútjukat az életben, addig a szülő felelőssége és sokrétű feladata megmarad. De vajon van-e erőnk hozzá és bölcsességünk, ahogy az évek telnek, hogy a gyerekeinket megfelelő módon tudjuk nevelni, és az életbe eligazítani és segíteni. Ebből a rövid felvezetésből is megérthetjük, hogy a legtöbb házasságban élő szülő, édesanyja és édesapa tisztában van azzal, hogy a gyereknevelés nem azzal kezdődik, hogy valamilyen módon elkezdjük a gyerekeinket nevelni, ahogy ezt tanultuk a szüleinktől, vagy esetleg könyvekből, vagy előadások során, nem ezzel kezdődik a gyermeknevelés, hanem azzal, hogy ahogyan a szülők egymáshoz viszonyulnak a családon belül. Az egésznek ez az alapja, ahogy a szülők, a házastársak egymást szeretik, tisztelik, és ahogy egymáshoz viszonyulnak. A gyereknevelés ezzel az alappal kezdődik. Tehát ez azért van, mert a házastársak egymáshoz való viszonya tükröződik a gyerekeiken. Ha ők szeretik egymást, mármint a szülők, és egymással békességben vannak, akkor egy ilyen légkört fognak biztosítani a gyerekeik számára. Ha nincs békességük, ha konfliktus hátán van, meg nem értés van közöttük, akkor ez a gyerekeikre is kihat, és rajtuk meglátszik. Ezért, kedves jelenlévők, ne az okozatot gyógyítsuk, ne a gyereknevelés legyen az elsődleges, hanem az, hogy a saját szívünk, a saját lelkiállapotunk legyen rendben, és a házassági kapcsolatunk legyen olyan alapokon, hogy a gyereknevelés az biztosított legyen. Mert hogyha a gyerek hisztizik, egy kisgyerek, és kiabál, hát vajon nem kell nekünk is esetleg a tükörben nézni, hogy mi nem kiabálunk a gyerekkel folyamatosan, vagy egymással? Hogyha a szülők egymással kiabálnak, a gyerek is ugyanígy fog reagálni. Ne csodálkozzunk, hogyha a kamasz a saját feje után indul el, és nincs tisztelet benne a szülei iránt, ha a szülők nem tisztelik egymást. Nem csak szeretik, hanem tisztelik egymást a szülők, és nem szeretik egymást és a gyerekeiket. Ebből megérthetjük, hogy a gyereknevelés az önneveléssel és a szülők egymáshoz való viszonyával kezdődik. Tehát a gyereknevelés saját magunk önnevelésével, amely életünk végéig tart, és a szülők egymáshoz való viszonyával kezdődik. Na most ezen felül még van egy olyan tényező, amiről a múltkor is beszéltem, mivel mi keresztény hívő emberek vagyunk. A keresztény hívő szülők tudják, hogy csak akkor lehet békességük, és akkor tudják igazán szeretni és tisztelni egymást a házasságban és a családban, hogyha az evangéliumokból megismerték Jézus Krisztus, őt befogadták a szívükbe, hisznek benne, és aszerint akarnak élni, és próbálnak élni az ő kegyelméből, ahogyan az az evangéliumokban le van írva. Innen kapják az erőt a keresztény hívő szülők. Innen nem csak az erőt az imádság által, hanem az útmutatást is. Hogy aszerint is tudjanak cselekedni. Jézus megígérte a tanítványainak, hogy olyan békességet ad, amely minden értelmet meg fog haladni. Az ő saját békéjét adja a benne hívő tanítványainak. Megkérdezem, van szükség a családban békességre? olyan békességre, ahol a gyerekek otthon érezhetik magukat, ahol valóban úgy érzik, hogy elfogadottak, szeretik őket. Hát ha mi az Istennel békességben vagyunk, és egymással is, akkor a gyerekek is ebben a légkörben fognak felnőni. Hát erre egy nem hívő ember csodálkozva mondhatná, hogy hát ezek a keresztények másról sem tudnak beszélni, csak Jézus Krisztust hozzák elő folytonosan, hogy belévetik a bizalmukat, tőle tanulnak, tőle nyernek útmutatást mindenben. Erre azt tudom válaszolni, hogy sajnos nem minden keresztény emberen látszik meg, hogy hisz Jézusban. Különösen, ha nem a szerint él, ahogy az evangéliumban és a Bibliában le van írva. És gyakran még rajtunk sem látszik meg, hogy Jézushoz tartozunk. Abban a pillanatban, amikor elengedtük Jézusnak a kezét, amikor nem egymás iránt nem szeretettel, nem tisztelettel szólunk, abban a pillanatban nem vagyunk a világ világossága. Sem a gyerekeink számára nem tudunk példák lenni, sem mások számára. Tehát félreértés ne vessék, nem azt a látszatot szeretném kelteni, hogy nálunk minden tökéletes, és mi olyan szépen élünk, és nálunk soha semmilyen nézeteltérés nem volt, nem erről beszélek, hanem az alapelvekről beszélek, amelyek akkor vannak a helyén, hogyha a szívünk rendben van az Istennel való kapcsolatában. És akkor ez a gyerekeink számára is egy jó alap lehet. Azonban nem elég csak tudni, hogy hol van az éltető forrás. Abból inni is kell. Hát egy keresztény tudhatja, hogy hát kérem, itt van a Bibliában, itt van az evangéliumokban. De hogyha naponta nem olvassa, nem tanulmányozza, nem imádkozva, nem próbál az Istennel időt tölteni, akkor hogyan tudná magáévá tenni? Hogyan tudna inni abból a forrásból? Akik viszont hisznek Jézusban, és azt szerint is akarnak élni, amint ő ezt tanította, azokon a családokon és házasságokon meglátszik, hogy ott összhang és békesség van. És egy példát szeretnék elmondani két nappal ezelőtt. Tegnap, vagy tegnap előtti példa. Ezt a kis használt autót, amit a közösségtől kaptam, elvittem olajcserére valahová egy műhelybe. És amikor végeztek az olajcserével, a feleségemmel bementünk, hogy akkor kérdezzük meg, hogy van a rendezés, milyen módon történik ez. És ott volt az irodában egy hölgy. És amikor jöttünk ki, azt mondta a hölgy, meglátszik önökön, hogy önök között békesség van. Hogy összhangban vannak, mint házaspárok. Jól esett ez a lelkemnek, hogy bemegyünk a feleségemmel, eltöltünk ott pár percet, néhány percet, ügyintézés tulajdonképpen, és ez a reakció fogalmazódik meg benne. Jézus erre mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város nem lehet elrejteni. Hát, hogyha az a világosság, tehát ez világít. Az, hogyha összhang van, ha békesség van, ha szeretet van, az látszik, azt mindenki látja. Azt is, hogyha egymásra kiabálunk, azt a szomszédok is meghallják. Nem így van? Tehát a gyerekek akkor nőnek fel jó családi légkörben, hogyha a szülők egymással békességben vannak. Mi a másik tényező, amire szeretném felhívni a figyelmet? A szülők akkor tudnak békességben lenni egymással, hogyha Istentől nyernek erőt útmutatást a felelősség vállaláshoz, a problémák megoldásához, a munkához és a gyerekeikhez való bánásmódhoz. Hogyha a szülők hitben járnak és békességben vannak egymással, akkor a családban jó légkör lesz. A harmadik tényező, amit szeretnék mondani, de még talán még ehhez itt egy néhány dolgot, tehát nem mindegy, hogy a gyerekek milyen légkört szívnak magukba, és miben erősödnek meg. A gyakorlatban, hogyha működnek a keresztény bibliai alapelvek, akkor az a többi ember számára is világosság lesz. Jézus nem azt mondta, hogy a nem hívők számára a Biblia lesz a világ világossága. A nem hívő emberek számára a Biblia semmit nem jelent. Azt mondta, hogy ti vagytok keresztények a világ világossága. Ahogy éltek. Erre fognak felfigyelni, hogy önzetlenül éltek. Szeretetben éltek, tiszteletben, békességben. Másokért éltek, vagy önmagatoknak éltek. Hogyha ha keresztényeken meglátszik, hogy Krisztushoz tartoznak, akkor az a világ világossága lesz. Nem mindegy, hogy a keresztényeknek a szívében a Szentlélek lakik-e, vagy pedig a bűn szolgájaként él ebben a világban. Úgy, mint a többi ember. Mert ha csak egy kis irigység, önfelmagasztalás, vagy önzés, vagy paráznaság, vagy harag van a szívünkben, vagy akár ezek közül csak egyik is, elegendő arra, hogy teljesen elzárja a szívünket az Istentől, és attól a szeretettől, amivel a gyerekeinket kellene szeressük, és egymást. Ha csak helyet adunk a bűn valamilyen formájának, és azt ápolgatjuk a szívünkben, akkor megszakad ez a kapcsolat, nem fogunk tudni igazán szeretni. És ez lecsapódik a családban is, a párkapcsolatban is. És kedves hallgatók, ezen a helyzeten a pszichológus sem fog tudni lényegesen változtatni. Bár azt elismerem, hogy a pszichológusra vagy pszichiáterre bizonyos esetekben szükség lehet. Hogyha a szülők hitüket gyakorolva Istennel járnak, akkor, és aszerint élnek, ugye, akkor az természetes dolog, hogy a gyerekeiket is így szeretnék nevelni. Hát ha én ittam egy üdítő forrásból, kint a Hargitán, a hegyen, és az felüdítette a lelkemet és a szomjamot oltotta, hát természetes, hogy akiket szeretek, el akarom oda vinni ahhoz a forráshoz, hogy ti is igyatok, kóstoljátok meg azt a vizet. De a szülő, bár megmutatja, és a szeretet eszközeivel mindent megtesz, hogy a gyerekének is megmutassa ezt a forrást, erőszakot nem gyakorolhat, gyerekét nem manipulálhatja, nem zsarolhatja, és nyomás nem gyakorolhat rá érzelmileg sem, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Igen, van a gyereknevelésben fájdalom is. Nem kevés. Van, amikor a gyerek azt mondja, hogy nem, és én nem így akarom. És ezt a helyzetet is meg kell tanuljuk áthidalni. És el kell fogadjuk a fájdalmat. És gondoljunk arra, hogy ez nem végleges. Hogy lesz erre megoldás, hogyha mi imádságban hittel ezt hordozzuk. A harmadik tényező, amire felhívom a figyelmet, amit Jézus akkor mondott, amikor az édesanyák Jézushoz akarták vinni a gyerekeiket. Az evangéliumban ír erről, mind a három evangélista, Máté, Márk és Lukács is. És a tanítványok hát azt gondolták, hogy hát ilyen kis ügyekkel, hogy most a gyerekekkel, kisebb és nagyobb gyerekekkel Jézushoz oda mennek ezek az anyák, hát ne zavarják a tanítómestert. És Jézus megfette a tanítványait. Úgyhogy szeretném ezt felolvasni a Márk evangélium a 10. fejezetéből a Szent István Társulat katolikus fordítása alapján. Kisgyerekeket hoztak hozzá, hogy érintse meg őket. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus észrevette, helytelenítette. Hagyjátok, mondta, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda. Aztán megölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Az egyik másik evangéliumban azt is írja, hogy az ölébe vette őket. Tehát Jézus mit mondott? Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyerekek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Mintha azt mondta volna, ők jönnének, hogyha ti, szülők, nem akadályoznátok. A szülők vagy a meggondolatlan felnőttek mivel tudják akadályozni a gyermekeket? Hát a rideg magatartásukkal, a szigorúsággal, azzal a tekintélyelviséggel, ami néha, amire nincs valójában szükség. Szülői tekintélyre szükség van, tekintélyelviségre nincsen szükség. Tekintélyelviség azt jelenti, hogy azért csinálod, fiam, mert én mondom. Hát ez nem így van, ez nem helyes. Hanem magyarázzuk el a gyermeknek, hogy miért fontos ez az ő számára. Tehát a meggondolatlan felnőttek a rideg magatartásukkal távol tudják tartani sajnos a gyerekeiket Jézustól. Mert mit gondol a gyerek? Hát, hogyha te hívő vagy, kedves édesanyám és édesapám, és így viselkedsz, hát ha az Isten is ilyen, mint ahogy te viselkedsz, hát én nem szeretnék ilyen közegben lenni. Tehát ugye mekkora hatalmas a felelősség a szülőknek, hogy a gyerekeikhez hogy viszonyulnak? Hogy oda vezetik Krisztushoz, engedik, hogy oda menjen Krisztushoz, vagy pedig a magatartásukkal eltaszítják Jézustól a gyerekeket. Tehát ne akadályozzuk magatartásunkkal a gyerekeket, hogy Jézushoz menjenek. Mert Jézus a saját a drága vére árán váltotta meg őket a saját tulajdonának, nem csak őket, minket is, és minden embert. Ne akadályozzuk, hanem inkább segítsük. Tegyünk meg mindent a szeretet eszközeivel, hogy a gyerekeink szabadon, örömmel és szeretettel fogadják el Jézust az ő megváltójuknak, és tanuljanak meg hitben engedelmeskedni neki. Szerezzenek vele tapasztalatokat, hitbeli tapasztalatokat. A mi fiainknak vannak ilyen tapasztalataik, ima meghallgatásaik, imádkoztak valamiért, és az Isten meghallgatta. És megosztották velünk, és ez nekik öröm volt, és nekünk is öröm volt. Tehát ez a negyedik tényező, amire felhívom a figyelmet ezek után, hogy a gyerekeinket neveljük engedelmességre. nem vak engedelmességre, hanem értelmes, belátó engedelmességre. A nevelés több, mint az oktatás. Mert a gyermeknek nem csak az értelmi képességeit és az emlékezetét fejleszti, hanem az érzelmi intelligenciáját is érinti ez, az érzelmi életét, a vágyait, és az egész lényét, a nevelés. Nem csak az iskolában oktatás van elsősorban, nem nevelés. A nevelés a szülő dolga elsősorban, a tanár, vagy a tanárok, az iskola csak kiegészíti ezt oktatás által. De a nevelés nem helyettesítheti. És segítenünk kell a gyerek szabad választási képességét is helyesen, hogy jól tudjon választani. Ezért felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet a gyerekeinket engedelmességre és jóra nevelni anélkül, hogy letörnénk a gyerek akaratát. Hát a gyerek akaratát nem szabad letörni, hát ő azzal fogja akarni a jót az életbe. Ha a gyerek akaratát betörik, akkor képtelen lesz a jót választani. Vagy egyáltalán olyan ember lenni, aki a hely tud állni a társadalomban. Hát nagyon szükséges az akarat. A válasz kézenfekvő, hogy hogyan lehet a gyerekeinket így engedelmességre nevelni. Kedves hallgatók, jó példával, hosszú tűréssel és sok-sok imádsággal. Jó példával, hosszú tűréssel és sok-sok imádsággal. Így lehet a gyereket engedelmességre tanítani. Ha a szülők megtanulnak Istennek engedni, és egymásnak is, hát vannak helyzetek, amikor a gyerekeinket illetően, bár miben a feleségemre hallgatok, mert ő többet van velük, és jobban látja, és mindent megbeszélünk. Tehát, hogyha a szülők megtanulnak egymásnak engedni, és az Istennek, és nem egymással veszekednek, hanem egymásét és a gyerekeikért élnek, akkor jó példával járnak elő a gyerekeik számára, hogy ők is megtanuljanak szüleikbe bízva nekik szót fogadni. Mindkét szülőnek Istentől rendelt tekintélye van a családban, és amit mondtam, ez nem azonos a tekintélyelvűséggel. Nem azért kell a fiamnak szót fogadni, mert én mondom, hanem azért, mert az az ő javát szolgálja, és hogyha én igazán szeretem őt, és ő ezt megérzi, folyamatosan érzi, hogy szeretem őt, és érte vagyok ott, és vele vagyok, mellette vagyok mindenben, akkor fog rám hallgatni. Ebben biztos vagy. Az engedelmességre való nevelésnek nem az a célja, hogy a gyerekeinket a saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljuk. Nem is az a célja, hogy saját álmainkat, amit nem tudtunk megvalósítani esetleg, azt velük megvalósítassuk. Szerettünk volna valamik lenni, nem értük el, hát édes fiam vagy kislányom, hát próbáld meg te, csak nem mondjuk ki. Nem ez a célja a nevelésnek. A gyerekeink ne a mi életünket folytassák, hanem a saját életútjukat találják meg. Mi többek között abban segíthetünk nekik, hogy a képességeiket felismerjük, hogy mire adott nekik az Isten talentumot, készséget, adottságot, képességet. És hogyha ezt felismertük, akkor abban erősítsük meg. Szeretnék még a képességekhez visszatérni egy kicsit később. De most maradjunk az engedelmességnél. A nevelésnek és az engedelmességre való nevelésnek is az a célja, hogy a felnővő gyermek bizonyos kortól kezdve saját maga térjen át az önnevelésre. Mi a célja a nevelésnek? Hogy a fiam, vagy a lányunk, vagy akinek milyen nemű gyereke van, egy adott kortól kezdve a nevelést, az önnevelést a saját kezébe vegye. Felismerje annak a szükségességét és fontosságát. Például 16 éves koromtól én is komoly döntéseket hoztam, akkor döntöttem el, hogy az Úr Jézus szolgálatába állok, és az evangélium szolgálatába fogok dolgozni, illetve az Úr Jézusnak adtam a szívem. Már korábban gyerekkoromtól kezdve, de 16 éves koromban hoztam egy ilyen döntést, és akkor egyházi iskolába mentem. És a fiaimnál is látom, hogy ez az az életkor, például ez az életkor alkalmas már arra náluk, hogy saját döntéseket hozzanak, hogy napi rendet készítsenek. Hát tudom, hogy például az 5 fiúból 2-nek saját napi rendje van, amit ő saját magának írt, és próbálja azt betartani. Alkalmas a 16 éves kor például, hogy több felelősséget vállaljanak, és lassan saját maguktól is meglássák mondás nélkül a házi munkát, vagy a tanulásnak az értelmét és jelentőségét. Hát azért vannak küzdelmeink, nem állítom, hogy nincs, még erre vissza szeretnék térni, de azért már a 16 éves kor alkalmas arra, hogy ezt belássák. Tehát a nevelés célja, hogy bizonyos értékek mentén a felnővő fiatal saját maga térjen az önnevelésre. Tehát ez a cél. Hogy belássa, felismerje annak értelmét és célját. Tehát a szülő ezek után továbbra is tanácsolja és segíti a gyerekét, mert még a gyermek tapasztalatlan. De nem helyes meghatározni azt, hogy ki milyen szakmát válasszon, vagy mit tanuljon, vagy hogy ki legyen a házastársa. Azt a felnővő fiatalnak kell eldönteni. Azt meg lehet mondani, hogy milyen értékek mentén válasszunk, vagy válasszon, és miért. Azt kössük a lelkére, magyarázzuk el, milyen értékek mentén, és miért. De ne határozzuk meg, hogy ki milyen, kinek ki legyen a házastársa, meg hogy ki milyen szakmát válasszon, és erőltessük. Hát erre semmi szükség nincs. Tanácsolni szükséges, de erőltetni, rányomást gyakorolni nem szabad. Nem mondhatja a szülő sosem azt, hogy addig szeretlek, amíg azt csinálod, amit mondok neked. Vagy hogy ennyit és ennyit költöttem rá. Mert ezekből kiderül, hogy valójában nem tudja szeretni a gyerekét. És nem csak, hogy nem tudja, hanem a lelkébe hatalmas károkat okozhat, sebeket okozhat a gyermek lelkén, és észre sem veszi. Ezek nyilván ritkán fordulnak elő, ezek extrém példák, amiket mondtam, de sajnos előfordulhatnak. Mi az ötödik tényező, amire felhívnám a figyelmet? A következő, amit az elmúlt években megértettem, és ami nem csak erre az életre, hanem az örök életre való felkészítésben is egy hatalmas eszköz ebben a világban, ez nem más, mint a munka. A munkára való nevelés. Lehet, hogy furcsa ez, amit most mondok, de én ennek a szükségességét felismertem. Először ezt Böjte Csabánál láttam 1999-ben, amikor a feleségemmel Szászvároson ott segítkeztünk neki, és ott éltünk. Akkor láttam a szegény gyerekek szolgálatában, hogy a fizikai munkának, a házi munkának és egyéb kerti munkáknak milyen szerepe van a jelen fejlődésben, és a gyermek képességeinek a kibontakoztatásában. Természetesen akkor csak láttam, de a mélységeit csak későbbi években, évtizedekben ismertem föl. Természetesen az Istennel és a szülőkkel való kapcsolaton kívül a gyermeknek elsőrendű kötelessége a tanulás. Az iskolában való helytállás. Hogy fel tudjon készülni az életre. Ezt én is vallom. De az iskolai oktatást ki kell egészítenie a szülőnek, mert az iskola oktatás biztosít, és nem nevelést. A nevelés elsődleges feladata a szülőre, és nem az iskolára hárul, ezt már mondtam. Tehát ne a tanár nevelje meg az én gyermekemet, hanem azt nekem kell megnevelni. Ez az én feladatom. A neveléshez pedig hozzátartoznak azok a feladatok és apró munkák is, amelyek az élettel együtt járnak. Ezért igen tanácsos, hogy a családban felnövő gyermek a saját korának megfelelő házi munkában legalább hetente egyszer vagy többször vegye ki a részét. A saját korának megfelelő és hozzáillő házi munkában vagy kerti munkában hetente egyszer vagy többször vegye ki a részét, de ne a tanulás rovására, mert nyilván neki az az elsődleges kötelessége. Például a takarítás, a saját dolgainak vagy szobájának a rendben tartása, a kertben vagy a ház körül elvégzendő munka segíti a gyermek jellemének és készségeinek a fejlődését. Hát milyen jó az, hogyha például egy fiú megtanulja a szerszámokat kezelni. Hát nekem is vannak hiányosságaim, de nem csak jó tulajdonságaim vannak, hanem vannak hiányosságaim is, mert engem nem erre neveltek, hogy most kerti munkában és nem tudom milyen körülmények között hely tudjak állni, de ezt a hiányosságot mégis át tudtuk valahogy hidalni. Az elsőszülött fiunk, az István, az olyan ügyesen kezelte a láncfűrészt, mindenféle szerszámot, hogy ő tanította meg az utána következő fiúkat, akiknek erre volt egy kis képességük, készségük. Például az Istvántól tanulta az Áron fiunk, a harmadik születésű fiunk. Dávid inkább értelmi beállítottságú. De nem azt jelenti, hogy akkor ő nem fogja lenyírni a füvet, ő is lenyírja. Na de az Áron olyan ügyesen kezeli a láncfűrészt, vagy a fűnyíró kaszát, hogy egyszerűen csak csodáljuk és nézzük, hogy mennyire jóra való fiúk. Vagy mondanám a továbbiakban, hogy például a Mátyás fiunk, ő 16 éves, a kertben saját ágyása van. Ő volt az első, aki az idén felásott egy részt, elgerebjélte és el is ültetett benne magokat. Örülök ennek, hogy ezt megtette. Vagy ő rendezi a baromfiakat. Például az Áron, ugye évről évre közösen vágtuk össze, most már 11 éve közösen vágjuk össze a fát, és közösen rakjuk el. Először segítséggel. Aztán, hogy a fiúk nőttek, egyre inkább segítség nélkül, csak mi a család. És ezt látták az utcában, Pécsváradon is, meg máshol is. Hát nem volt mit tenni, hát össze kellett vágni a fát. És el kellett rakni. És megtettük ezt, és akkor olyankor én is oda tettem magamot a munkára, rendesen, úgy, ahogy oda kell tenni, hogy a fiúk is lássák, hogy az apjuk is dolgozik, mert anélkül nem megy a nevelés. És örömmel mondhatom, hogy minden évben közösen így vágjuk össze a fát, így rakjuk el, és az Áron fiunk megtanulta, hogy hogy kell úgy összerakni a fát, hogy az megszáradjon, és ne is boruljon el. És akkor most például az idén kivételesen, illetve a tavaly kivételesen egy segítséget hívott, és ketten vágtak össze 4 köbméter fát. És még a korábbi tűzifát is ők vágták össze. Tehát ő vállalta 18 évesen, hogy a láncfűrésszel összevágja a fát, és csinálja, és még fel is ajánlotta, hogy másnak is elmegy segíteni, ha szükséges. Tehát ezt tudom mondani, illetve hát a Barnabás kisfiunk, ő 11 éves, hát neki például az a dolga, hogy a kagylót kitakarítsa, és a papagájnak az alját kitakarítsa szépen. És még amit az édesanyja neki ad, munkát. Nem állítom azt, hogy mindig szó nélkül megteszik, amire megkérjük. Nem állítom azt, hogy nincsen néha konfliktus ebből, de végül is nem mondhatom azt, hogy engedetlen gyermeket lennének. Eközben friss levegőn mozognak. Napfényt kapnak. Nem ülnek egész nap az iskolában, nem ülnek egész nap a számítógép előtt. A fiam segít föltenni a YouTube-ra ezeket az előadásokat, vagy igehirdetéseket. Egy nagy családnál sok teendő van, és ők valamelyes kiveszik ebből a részüket. Eközben kipróbálják magukat, és kézügyességük, gyakorlatuk alakul ki, amire bizony az életbe szükségük lesz. Ezen kívül egy kis fizikai munkával elkerüljük azt, hogy a lustasággal rossz szokások alakuljanak ki. Mert sokkal nehezebb a rossz szokásokon változtatni, hogyha már kialakultak, mert egy szokást, egy rossz szokást egy jó szokással lehet legyőzni. És ahhoz, hogy egy jó szokás kialakuljon, a szakemberek szerint 21 napig kell folyamatosan ugyanazt csinálni. 21 nap. Érdekes ez a... Nem tudom megmondani, hogy miért 21 napig, de egy rossz szokás jó szokással lehet lecserélni. A munkára való nevelés a jelen formálódás hatékony eszköze. Amint mondtam, nekem is vannak hiányosságaim, mégis sikerült ezt az elmúlt évek alatt valahogy Isten segítségével áthidalni. Mi a hatodik, amire felhívnám a figyelmet? Ezen kívül szeretnék néhány gyakorlati tanácsot adni azoknak, akiket érdekel. Ezeket a tanácsokat nem egy az egybe kell megvalósítani, hanem mindig az adott családnak és a gyerek egyéniségének megfelelően próbáljuk meg alkalmazni. Az első tanács: ismerjük fel és erősítsük meg a gyerekeinkben azt a képességet, ami benne jó. Akkor is, hogyha más elképzelésünk van nekünk a gyerekünkről. Mondok egy példát. Nekem nagyon sok unokatestvérem van, az egyik fiú unokatestvéremnél a szülők azt vették észre, hogy szívesen kézi munkázik és kötöget otthon. Hallottál ilyet, hogy fiú ilyennel foglalkozik? Azt mondanád neki, hogy édesfiam, hát hagyd abba, hát ez lányoknak való dolog. De a szülők ott bölcsebbek voltak, nem szóltak ebbe bele, és tudják, hogy mi lett ennek a következménye? Az lett a következménye, hogy ma egyedi táskákat készít, bőrtáskákat, saját családi vállalkozása van, levédjegyezve, és rengetegen veszik a táskákat, olyan gyönyörű táskákat készít ez a fiatal ember. Családos ember. Gyerekei vannak. Tehát azt a képességet, amit az Isten adott, és amit látunk a gyerekben kifejlődni, azt erősítsük meg, és ne mi gondoljuk, hogy neki mi lenne esetleg jó. Dicsérjük és bátorítsuk őt. Ha jó kommunikációs képessége van, akkor azt erősítsük. Ha művészi érzéke van, ne azzal foglalkozzunk, ne azt mondjuk neki, hogy fiam, hát ebből nem lehet megélni, ha nézd meg, a festők, meg a szobrászok nem tudnak ebből megélni, ne ezzel foglalkozzunk, hanem erősítsük azt, dicsérjük, hogyha arra neki készsége van, és bízzuk azt a jó Istenre, hogy hogyan alakul a továbbiakban az ő életútja. Azon legyünk inkább, hogy ne lustálkodjon, hanem használja fel a rendelkezésére álló éveket és az időt. Például az Áron fiunk szépen fest és rajzol. De hát arra gondol, hogy ebből nem fog tudni megélni, ezért a munkára adja magát, hogy tanuljon és készüljön az életre, hogy családot tudjon alapítani. És tényleg, de én mégis reménykedem, hogy az ecsetet vissza fogja venni a kezébe. És megmondom miért. Mert tényleg gyönyörűen fest. Pedig nem tanulta, nem járt ilyen iskolába. A polgármesteri hivatalba, ha valaki bemegy, abba a faluba, ahol most mi élünk, ott meglátja azt a festményt, amit ő festett. Egy rajzpályázaton. A polgármester azonnal lefoglalta, és kirakta a polgármesteri irodájába. Meg lehet tekinteni. Tehát azt gondolom, hogy értékes, ügyes gyermek, jóra való fiú, kérdés az, hogy fog-e tovább festeni, vagy nem. Nem fogom. Ezt nem tudom én megmondani. Tehát ismerjük fel, és erősítsük meg gyerekeinkben azt a készséget, adottságot, amit az Istentől kapott, és amit arra kapott, hogy azokat fejlessze, és mások javára alkalmazza. Mi a második tanács, ami eszembe jutott? Tanuljon meg a gyermek a korának megfelelő szinten felelősséget vállalni. Nem csak a saját iskolai dolgaiért, feladataiért, hanem tanuljon meg felelősséget vállalni, hogy mit beszél, hogyan beszél, mit cselekszik, és mit tesz. Tehát ezeket a dolgokat tanulja meg, mert ma az emberek, nem csak a felnőttek se, nem hogy a gyerekek, nem vállalnak felelősséget a szavaikért és a tetteikért. És hogyha hibázott, hogyha, akkor tanuljon meg bocsánatot kérni. És tanuljon meg ő is megbocsájtani, ha őt megbántották. És mi szülők járjunk ebben elő jó példával. Ha szükséges, kérjünk bocsánatot a gyerekeinktől, hogyha indulatosok voltunk is, nem helyesen jártunk el. Vagy ha helyesen jártunk el, de indulattal, akkor is kérjünk tőle bocsánatot, és mondjuk meg azt, hogy legközelebb, fiam, nem így fogok hozzád viszonyulni. Ez nem rombolni fogja a szülei tekintélyünket, hanem építeni fogja. Mert a gyermek azt látja, hogy van megoldás. És az alázatnak, a helyes alázatnak, az értelmes alázatnak van értelme ebben az életben is, jelentősége, és előre viszi a kapcsolatokat. A felnőtté válás tehát felelősség vállalásával kezdődik. A harmadik dolog, erre mindenképpen ki akartam térni, de csak röviden, mert tudom, hogy a mostani felnővő gyerekeket ez érinti, az okostelefonok és a számítógépek világában muszáj bizonyos korlátokat felállítani a gyerekeink számára. És ebben legyünk következetesek. És azt látom, hogy még a nagyobbik fiainknál könnyebb volt ez, és ahogy telnek az évek, a legkisebbi fiunknál már nekünk is nehezebb. Sokkal kiszolgáltatottabbak ők, mint gondolnák. Ez a generáció teljesen ki van ennek az egész hullámnak, trendnek szolgáltatva, és valósággal azt tudom mondani, hogy a számítógépes játékoktól való függés generációs betegség lett. Ha a gyerekünk nem játszhat, nem játszhatja azt, amit az osztálytársai, akkor nincs téma, amiről vele beszéljenek, és kiközösítik őt az iskolába. Ez az igazság. Más téma nincs. És ezért mi azt a megoldást találtuk, hogy ne legyen a gyerekünknek okostelefonja, a legkisebbnek, a többieknek is csak bizonyos kor után, hanem a családnak vettünk egy tablettet, és az én telefonomra telepítettünk, vagy felraktuk a Family Linket, nem tudom, ismerik-e a kedves hallgatók, és a Family Linken keresztül kontrollálható, hogy a gyerek milyen tartalmakat tölt le, miket néz, mennyi ideig, és következetesen napi egy órát szabad neki játszani. Többet nem. De hát valamilyen módon próbáljuk mi is ezt a küzdelmet vívni. A nagyobbik fiainknak már nincsen probléma, sőt, amikor az Áron fiunk kamasz volt, ő saját magának beállította a Family Linket a mi telefonunkon, hogy saját magát korlátozza. Na ezt mennyire tudtam én értékelni, és az édesanyja. Hogy saját magát korlátozza, mert úgy érezte, hogy neki szükséges ez a korlát. Most már nem szükséges, mert tud magán uralkodni. Tehát ezt szerettem volna még elmondani, tehát a legkisebbi fiunknak gombos telefonja van, még akkor is, hogyha az osztályban mindenkinek okos telefonja van. Nem vettünk neki azért, hogy ne legyen ebben a függőségben. A tablettet viszont nem viheti sem az iskolába, sem a gyülekezetbe. Negyedszerre hívjuk meg a gyerekeink, osztálytársait, játszótársait a családunkba, az otthonunkba. Ismerjük meg őket, biztosítsunk nekik szabad programot, hogy játszanak, kint legyenek, esetleg kiránduljunk velük, menjünk velük, vagy ha nagyobbak lesznek, engedjük őket kirándulni. A fiaink számára és az ő osztálytársai barátaik számára 9-10 éve szervezünk minden évben nyári táborokat. Hát ha azt el tudnám mondani, hogyha lenne lehetőségem, órákig tudnánk, és a gyerekeimet ide hívnám, órákig tudnánk beszélni arról, hogy micsoda élményeink vannak a közös táborozás során. Hát a szülő-gyermek kapcsolatban, a gyerekek egymás közötti kapcsolatában elfelejtették a telefonokat, az okostelefonokat, közös számháborúk, tanítások, kirándulások, közös foci, és minden egyéb, ami lekötötte őket, ez hatalmas élménnyel töltötte őket el, és hálásak vagyunk ezért. Azt mondták a fiaink, hogy ők is szeretnének majd táborokat szervezni az ő gyerekeinek. Végül, de nem utolsó sorban, ez nem csak gyakorlati tanács, hanem a legfontosabb bibliai alapelv, ami nélkül az összes többi, amit eddig elmondtam, nem működik. Ez pedig nem más, mint az, hogy szeressük a gyerekeinket, tanuljuk meg velük szépen és kedvesen beszélni. Még felnőttként is meg kell tanulni ezt. Szépen és kedvesen beszélni, mert lehet, hogy egy másik generáció, a mi szüleink vagy a nagyszüleink nem így beszéltek velünk. Lehet, hogy szépen beszéltek, azt nem tudom. De mi tanuljunk meg szépen, kedvesen beszélni a gyerekeinkkel, érdeklődjünk a napjuk és a dolgaik iránt, és legalább legyen egy közös étkezés velük minden nap. Egy közös étkezés. Kedves hallgatók, a virág sem tud fejlődni és illatozni fagyos szélben, hanem csak napsütésben, megfelelő közegben, elegendő vízzel öntözve. Hogyan gondolhatjuk azt egy percig is, hogy az önzetlen tiszta szeretet nélkül bármi jót is elérhetnénk a gyerekeink életében? Nem elég értük reggeltől estig dolgozni? Hát egy kamasznak nem arra van szüksége, hogy reggeltől estig a szülő dolgozzon, bár meg lehet érteni ezt, hogy a megéhetés miatt kénytelen a szülő több órán keresztül távol lenni egész nap, vagy a napnak egy jelentős részében, de a gyereknek arra van szüksége, hogy az érzéseit, vágyait valaki megértse, és a vágyainak, érzéseinek helyes medret tudjon találni. És ehhez viszont bizalom szükséges. És a bizalom akkor alakul ki, hogyha szeretjük a gyerekeinket. Másképp nem. Pál apostol nem véletlenül tanít erre az Efezusi Levél 6. fejezet 4. versében. Az Efezusi Levél 6. fejezet 4. versében ezt írja Pál apostol: apák, ne keserítsétek meg gyerekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. A Károlyi fordítás szerint az van, a ne keserítsétek helyett, hogy ne ingereljétek a gyerekeiteket. Mit jelent az, hogy ne ingereljétek? Hát lehet ingerelve is nevelni egy gyermeket, hogy állandóan fegyelmezzük, állandóan kiabálunk, állandóan utasítgatjuk őket. Hát ez a gyereknek nem megfelelő közeg arra, hogy a lelke kibontakozzon és a személyisége szépen fejlődjön. Tehát ne ingereljük, hanem neveljük őket inkább az evangéliumi alapelvek szerint, ami nekünk békességet, harmóniát hozott a családi életünkben, az nekik is életet és erőt fog adni a saját életük alakításában és rendezésében. Erről meg vagyok győződve. Köszönöm szépen a figyelmet!